Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Készülődünk az euharisztikus kongresszusra sokféle módon, különféle területeken, különféle módokon is, és az egésznek a középpontjában ugye az euharisztia, az oltári szentség áll, illetve egy közös név a görögben, a szent mise és az oltári szentség elnevezése. Minden forráson belőled fakad ez a mottója, a jelmondata az euharisztikus kongresszusnak, és így tekintünk az oltári szentségre. A Teológiai Bizottság kiadott egy dokumentumot ezzel a címmel, minden forráson belőled fakad, és ezt kezdtük el tanulmányozni itt a pénteki hittanórákban. Ugye szó volt eddig magáról a szentmiséről is, amely a szó volt a forrásról, te nálad van az élet forrása, az euharisztiáról, mint a keresztény élet forrásáról, illetve a zsinatnak a tanításáról, magáról a szentmiséről, az euharisztia ünnepléséről. Nagyon sokszor találkozunk így az euharisztiával, az oltári szentséggel, és ugye a szentmisében, a szentáldozásban tudjuk jól, hogy mi történik, tudjuk, hogy Jézus Krisztus testét és vérét, valóságos testét és vérét vesszük magunkhoz, de időnként jó egy picit a mélyére hatolni a misztériumnak, a titoknak, hogy mi minden van még benne az oltári szentségnek a titkában, az oltári szentség misztériumában. A könyvnek, ennek a dokumentumnak a 6. fejezete az euharisztia, mint a teremtett világ átalakulásának a forrása. És először az euharisztia kozmikus jelentőségéről beszél. Az euharisztia misztériuma összefoglalója és központja minden hittitoknak. Benne sűrítve megtaláljuk a húsvéti áldozatot, Jézus áldott szenvedését, üdvözítő halálát és dicsőséges feltámadását. Az oltári szentségben megy végbe és árad ki a világ mindenségre a Krisztus megtestesülésével kezdődött helyreállítás. Őben nyertük el a megváltást vére árán, bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott reánk. Tudtunk rajta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újraegyesít mindent, amely mennyben is a földön van. Ezt olvassuk az Efezusi Levél csodaszép Krisztus himnuszában. Az euharisztiának mindent átfogó kozmikus dimenziója van. Egyetemes hatása túlterjed az egyházon, az emberiségen, az élőkön és megholtakon, érinti az egész teremtett mindenséget. Azért rendelkezik kozmikus egyetemességgel, mert az értünk meghalt és föltámadt Krisztus tartalmazza, aki az egész teremtés kezdete és célja. Föltámadásával Jézus legyőzte a bűn és a halál hatalmát, felragyogtatta az emberi élet és a teremtés végső értelmét, elővételezte annak beteljesedését. Ő a remélt új ég és új föld, szilárd alapja, a mindenség újjáteremtésének kezdete. Kezdete annak a dicsőséges létmódra való teljes átalakulásnak, amelyben az ember a Krisztussal való feltámadás révén részesedik, amelyre titokzatosan az egész teremtés is hivatott. Tehát a kozmikus dimenzió, a kozmikus jelentőség Jézus Krisztusban valósul meg, Jézus Krisztusban mutatkozik meg. És akkor természetesen fölmerül a kérdés mindannyiunk számára, hogy ki nekem Jézus Krisztus? Mit tartok én Jézusról? Sokszor hallunk olyanokat, hogy Jézus nagyon bölcs ember volt, és nagyon sok mindent tett, és sokan csodálattal nézik az ő alakját, de ha csak ebben a földi világban szemlélem a Jézusnak az alakját, akkor eltévedek, akkor valahol nem oda érkezem, ahova érkezni kellene. Mert Jézus Krisztus életében nagyon fontos az ő Isten fiúsága. Nagyon fontos, hogy ő az Isten valóságos fiának bizonyult. A tetteiben, a csodáiban, a tanításában úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók, jegyzi meg az evangélista. Tehát Jézus hatalmában Isten fiának bizonyul. Hogyan tudunk emellett érvelni? Az egyik, ami nagyon fontos, hogy amikor Jézus gyógyít, akkor a szavával gyógyít. Akár ott van az illető, akár nincs ott az illető. Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak, mondja a 10 leprásnak, és útközben megtisztulnak. Vedd az ágyadat, és kelj föl, és járj, mondja a bénának, vagy a vakot hozzáér, megkeni, néha van ilyen, hogy megkeni sárral a szemét, és akkor vagy valami tesz, valami külön mozdulatot is, de alapvetően Jézus a szavával gyógyít, tehát nem hosszú folyamat révén, nem különféle gyógyszerek bevetésével, hanem a szavával gyógyít. És ebben láthatjuk a teremtés könyvét, a teremtés történetet, ahol az Isten a szavával teremt. Azt mondja, hogy legyen világosság, és világosság lett. Hozzon elő a föld fákat és növényeket, a föld előhozza a fákat és a növényeket. Isten az, aki a szavával teremt, Jézus, mint Isten fia, a szavával gyógyít, a szavával teremt új életet. És éppen ezért fontos számunkra, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy elfogadom-e őt az Isten fiának, elfogadom-e őt annak, aki az egész életemet a kezében tartja, aki képes az életemet jobbá, szebbé tenni, aki képes újra és újra megerősíteni engem magamat. És hogyha így tekintek Jézusra, akkor egészen másképpen fogom olvasni a Szentírást, akkor egészen másképpen fogom magamhoz venni Krisztus testét a szent áldozásban, mert tudom, mert tudatosítom magamban, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus. Persze azt is tudjuk, tapasztaljuk, hogy lehet, hogy egyszer-kétszer ezt már úgy végig gondoltam, és elhatároztam, és tudatosítottam, és mégsem marad meg ez állandóra. Az emberi életünk nem egy statikus dolog, hogy elértem egy szintre, és akkor úgy maradok, vagy megyek tovább, hanem van benne egy hullámzás az emberi kapcsolataimban, az Istennel való kapcsolatomban, a hitemben. Van egy hullámzás, amikor könnyebben elfogadom a hit igazságait, és amikor nehezebben, amikor jobban meg kell vele küzdenem, amikor jobban újra és újra Krisztusba kell kapaszkodnom, mert végső soron ez az, ami segít az életem útján, segít az életemben. És néha talán úgy is érezzük, hogy Krisztus, Jézus elhagyott bennünket, amikor nagyon nehéz az életünknek a keresztje. Ide kapcsolódik a gondolom sokak által ismert lábnyomokról szóló történet, hogy az ember végignézi az élete útját, és látja, hogy két pár lábnyom megy, igen ám, de időnként az egyik lábnyom eltűnik. És kiderül, hogy pont az életének a legnehezebb helyzetei azok, amelyekben ez a lábnyom eltűnik mellőle. És szemrányom mondja Jézusnak, hogy Uram, azt ígérted, hogy mindig velem leszel, és lám, a legnehezebb helyzetekben hagytál engem magamra. Mire azt mondja Jézus, hogy nem fiam, akkor az ölemben vittelek téged. Tehát a legnehezebb helyzetekben is felfedezhetjük Krisztus jelenlétét az életünkben. És az oltári szentség ebben segít bennünket, hogy ezt a jelenlétet egyre jobban átérezzük, ezt az jelenlétet egyre jobban megtapasztaljuk az életünkben, megtapasztaljuk a mindennapjainkban. És így élhetjük meg, így élhetjük át az Eucharisztiának a kozmikus jelentőségét, hogy nem csak az van, hogy én itt Jézussal kapcsolatban vagyok a magam helyén, ez nagyon fontos, hanem ugyanez a Jézus, ugyanezt a kapcsolatot kínálja föl mindenkinek a világban, hogy ugyanez a Jézus az egész világon jelen van, egész világon uralkodik, mert ő az Isten fia, mert ő a megígért messiás a számunkra. És így szeretnénk megerősödni a Krisztussal való kapcsolatunkban, hogy egyre jobban felfedezzük őt életünkben, és egyre inkább meglássuk az Eucharisztiában minden hittitoknak a középpontját, meglássuk az Eucharisztiában Jézus Krisztust, az Isten fiát, aki haza akar bennünket vezetni, aki meg akar bennünket erősíteni. Most egy kis zene következik.
Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Énekeljetek új éneket, szóljon háladal az Istennek. Az ő jósága hív, életre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam. Magasztaljátok velem az Urat, dicséretét zengje folyton ajkam.
Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban. A dokumentumnak a fejezete, a hatodik fejezete, az Eucharisztia, a teremtett világ átalakulásának forrása, Szent Misa világoltárán, ez a következő résznek a címe. Krisztus, az egész teremtés megváltója érkezik hozzánk a Szent Misében, és valóságosan jelen van az oltári szentségben. Ő általa, ő vele és ő benne, az atyáé, minden tisztelet és dicsőség a Szentlélekkel egységben, az emberek, az angyalok, de az egész teremtett világ minden tisztelete és dicsőítése is. Ezért imádkozik így a pap az eucharisztikus imában, méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, és vezeti be a Sanctus, mint az egész kozmosz Istent dicsőíti himnuszának imádkozását, velük együtt mi is, és szavuk által minden teremtmény a világon, újongva áldja a szent nevedés, mondja. Majd az eucharisztikus imát ismét így zárja le, aki meg minnyájunknak, add meg minnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy elnyerjük a mennyi örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romladóságából, dicsőítve magasztaljunk téged. A kánonok harmadik kánon, negyedik kánon egy-egy részletét idézi itt a dokumentum a számunkra. Tehát az egész teremtés megváltója érkezik hozzánk a Szent Misében, a Szent Misében az egész teremtést dicsőítjük, nem csak egy leszűkített részét, hanem mindazt, ami jelen van a világban, mindazt, ami jelen van a teremtésben. Az eucharisztia ünneplésének kozmikus dimenziója megfelel annak a kozmikus dimenziójú reménységnek, ami az egész teremtés célba jutására irányul. A Szent Misét egy vidéki templomocska kicsi oltárán mutatjuk is be. Az eucharisztiát mindig bizonyos értelemben a világ oltárán ünnepeljük. Az eucharisztia egyesíti az eget és a földet, magába foglalja és áthatja az egész teremtést. Isten fia azért lett emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést, és egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése annak, aki a semmiből teremtette a világot. Így ő, az örök főpap, amikor tulajdon vérével belép az örök szentébe, visszaadja a teremtőnek és az atyának az egész megváltott teremtést. Az utóbbi néhány mondat, néhány gondolat Teilhard de Chardinhez kapcsolódik, aki az eucharisztiának erről a kozmikus dimenziójáról elmélkedett. Ez a gondolkodásmód jelenik meg Teilhard de Chardinnél a Misa a világ felett című 1923-as könyvecskéjében, melyet a kínai ortodox sivatagban a színeváltozás ünnepe előtt írt, amikor kenyér és bor hiány a világ mindenség történelmét ajánlja fel Istennek nagy áldozati adományként, mely Krisztus által a lélekben mindent visszavezet az atyához. Itt sem találok bort és kenyeret, oltárom sincs, ezért a szimbólumok fölé emelkedem a valóság puszta fenségébe, és én a te papod az egész föld oltárán ajánlom föl neked a világ munkáját és verejtékét. Tehát Teilhard de Chardin pár gondolatát fűzi még itt hozzá a dokumentum ehhez a gondolathoz, hogy a világ oltárán mutatjuk be a Szentmisét, bármennyien kicsiny helyen is vagyunk, ez valamiképpen belekapcsol bennünket az egész világ eseményébe, az egész világ Krisztushoz kapcsolódásába. A Krisztus feltámadása által megújult teremtés és az Eucharisztia lényegi kapcsolatát jól kifejező az a tény, hogy az első keresztények a hét első napján gyűltek össze Eucharisztiára. A hét első napján jelent meg először a föltámadt Krisztus a tanítványoknak. Ezen a napon találták az üresen a sírját. Az Úr napján megült Eucharisztia a föltámadt Krisztus ünneplése volt. Ugyanakkor a hét első napja az Ószövetség révén emlékeztetett a teremtés kezdetére is. Így a keresztények kezdettől fogva a meghalt és feltámadott Krisztus misztériumát ünnepelték az Eucharisztiában, új teremtés forrását reménykedve az Úr dicsőséges visszatérésére. A vasárnap a feltámadás napja, az új teremtés első napja, amelynek első gyümölcse a feltámadott Úr embersége, az egész teremtett valóság végső átalakulásának biztosítéka. Ezért a keresztény közösség minden vasárnap megünnepli az Eucharisztiát, hirdetve Jézus üdvösséghozó halálát, feltámadását, várva az egész teremtett világ uraként való visszatérését. Tehát az Eucharisztia ünneplésében benne van az egész világ, és benne van az, ahogy az első keresztények a hét első napján megünnepelték az Eucharisztiát, mert a vasárnap a föltámadás napja, az új teremtés első napja, melynek első gyümölcse a feltámadott Úr embersége, az egész teremtett világ teremtett valóság végső átalakulásának a biztosítéka. Érdemes újra és újra végig gondolnunk azt, hogy miről is szól a vasárnap, mit is jelent a vasárnap. Szoktam emlegetni, amikor ez a téma szóba kerül, II. János Pál pápának a Dies Domini kezdetű apostoli levelét a vasárnap megünnepléséről. Ugye a vasárnap a bevezetés után, aminek van egy nagyon érdekes, számomra sokat jelentő mondata, amikor azt mondja, hogy ahol törvény biztosítja a vasárnap ünnep jellegét, a gazdasági társadalmi körülmények átalakulása gyakran mélyen átalakította a közösség szokásait, ezzel együtt a vasárnap arculatát is. Széles körben gyakorlattá vált a hétvége, ami a heti pihenést, az állandó lakhelytől távoli helyekre való kimozdulás jelent, gyakran foglal magába olyan kulturális, sport vagy politikai programot, amelyek éppen az ünnepnapra vannak időzítve. Olyan társadalmi, kulturális jelenség ez, melynek nem tagadható bizonyos mértékben vannak pozitív vonásai, amennyiben valós értékeket, az emberi fejlődést és a társas élet kibontakozásának egészét szolgálja. Nem csupán a pihenés szükségletének, hanem az ünneplés emberi természetből fakadó igényének is megfelelnek. Amikor azonban a vasárnap elveszíti eredeti értelmét, és pusztán egyszerű hétvége lesz, az ember sajnos olyan szűk horizontba zárul, hogy többé már nem képes látni az eget. Bánymerényére felöltözik tehát az ünnepre, belsőleg képtelenné válik az ünneplésre. Krisztus tanítványai ezért nem téveszthetik össze a vasárnap ünneplését, mely az Úrnapja valóságos ünneplésének kellene lennie, a hétvégével, ami csak a pihenés és a kirándulás ideje. Tehát a vasárnap jelentőségét újra és újra meg kell erősítenünk, főleg itt a mi magyar társadalmunkban nagy szükség van arra, hogy a vasárnap ünnep voltát igyekezzünk megerősíteni, hogy a pihenés, az Istennel való kapcsolat beleférjen ebbe a szép napba. Aztán, amikor a Szent Pápa beszél a vasárnapról, illetve a vasárnapnak az ünnep jellegéről, akkor egyrészt kifejti elsően, hogy a vasárnap az Úr napja, teremtő művének ünneplése. második fejezetben a Krisztus napjának nevezi, a föltámadott Úr és a Szentlélek ajándékának napja. Aztán az euharisztikus közösség a vasárnap szíve, az egyház napjaként beszél erről a keretről, erről a helyzetről a Szent Pápa. Tehát a Krisztus napja, a föltámadott Úr és a Szentlélek ajándékának napja. A harmadik fejezetben az egyház napjának nevezi az euharisztikus közösség a vasárnapnak a szíve. A negyedik fejezet az ember napja, az öröm, a pihenés és a szolidaritás napja. És az ötödik fejezet a legszebb nap, a vasárnap, mint ősünnep feltárja az idő értelmét. Tehát a dokumentum, amelyet a második János Pál pápa írt 1998-ban, végigveszi a vasárnap szerepét, a vasárnap jelentőségét, hogy nem csak arról van szó vasárnap, hogy elmegyek a Szent Misére, hanem arról is szó van, hogy a vasárnap megszentelése hogyan válik ténylegesen szent nappá, hogyan tud ténylegesen mindent úgy időzíteni az ember, hogy a vasárnap az már ténylegesen ünnepnap lehessen, a vasárnap ténylegesen ünnepnappá válhasson a számunkra. Most ismét egy kis zene következik.
Boldogod a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogod a szelídek, mert övék lesz a föld. Ó, te szelíd Jézus, taníts engem szelíd bennem. Te, aki bárányként leölni lippet, néma ajkat nem nyitottad szóra. Csak a szíved. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. A hatodik fejezet harmadik pontja az euharisztia és a teremtett világ átalakulása. Az euharisztia azonban nem csak középpontja a kozmosz liturgiájának, hanem a teremtett világ felmagasztalásának és átalakulásának titokzatos centruma is. A kenyér és a bor, mint teremtett ajándékok, magasabb létrendbe kerülnek, amikor a föltámadt Krisztus jelenlétének szentségévé lesznek. Csodálatos csere valósul meg, kenyeret és bort helyezünk az oltára, a föld terméseként és az emberi munka gyümölcseként. A konszekráció által pedig a föltámadott Krisztus lesz jelen a kenyérben és a borban. A teremtett valóság az oltári szentségben találja meg legnagyobb felmagasztalását. Az Úr a megtestesülés misztériumának csúcspontján az egy anyagdarabon keresztül akar eljutni létünk legmélyébe. Nem felülről, hanem belülről, hogy saját világunkban találkozhassunk vele. Az euharisztiában már megvalósult a teljesség, ez az univerzum éltető középpontja. Az oltári szentségben jelenlevő megtestesült fiúhoz csatlakozva az egész kozmosz hálát ad az Istennek. Az euharisztikus átalakulás kezdete annak a nagy végső diadalnak, A teremtett valóság az oltári szentségben találja meg legnagyobb felmagasztalását. Az Úr a megtestesülés misztériumának csúcspontján egy anyagdarabon keresztül akar eljutni létünk legmélyébe. Nem felülről, hanem belülről, saját világunkban találkozhatunk vele. Az euharisztiában ez a teljesség már megvalósult, ez az univerzum éltető középpontja. Az oltári szentségben jelenlevő megtestesült fiúhoz csatlakozva az egész kozmosz hálát ad az Istennek. És a Szentmise, ugye hálaadás, hogyha hálát adunk az Istennek, az a Szentmisén keresztül meg is tud valósulni. Az euharisztikus átváltozás kezdete annak a végső és nagy átalakulásnak, amelyre az egész teremtés rendeltetett. A kenyér és a bor lényegi átváltozása Krisztus testévé és vérévé a teremtésben egy olyan radikális változás elvét teszi le, ami meghasadáshoz hasonlít. Olyan változás ez, amely arra van rendelve, hogy elindítsa a valóság átalakulásának folyamatát, amelynek végső állomása az egész világ átalakulása lesz, a végső állomása az egész világ átalakulása lesz, egészen addig az állapotig, amikor Isten lesz minden mindenben. Minden szent misében, a Szentlélek erejében a kenyér és a bor Krisztus teste és Krisztus teste minden szent misében, a Szentlélek erejében a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik. Ahol majd az áldozás során a Krisztus eucharisztikus testében részesedők átformálódnak, Krisztushoz hasonulnak. Ezek a változások előre megmutatnak arra a végső nagy átalakulásra, amely a test föltámadásával és a kozmosz újjáteremtésével valósul meg. Az euharisztia középpontja a teremtés Isten dicséretének, a tápláló feltámadásunkba és a kozmosz végső átalakulásába vetett reményünk, valamint a forrása a teremtést meghívó elköteleződésünknek. Tehát az euharisztiában kezdődik a mai világnak az átalakulása, kezdődik az odafigyelés mindarra, amit Krisztus tanítani akar nekünk, amit Krisztus egyre jobban igyekszik bemutatni, megélni a számunkra. Tehát az euharisztiáról, amikor gondolkodunk, akkor ne csak a felszínt ragadjuk meg, a szent misét, a vasárnapi szentáldozást, hanem ragadjuk meg az egész világot, és tegyük oda az egész világot a mellé a Krisztus mellé, aki elindult, hogy a Krisztus mellé akarunk odaállni, aki segít, erősít és vezet bennünket azon az úton, amely az örökké valóság felé akar bennünket elvezetni. Van egy pár percünk arra, hogyha valaki telefonon szeretne hozzászólni az adáshoz, akkor azt most megteheti. Van még 5-6 percünk arra, hogy telefonokat fogadjunk, és egy picit a euharisztiáról beszélgessünk, arról, hogy mit jelent számunkra az oltári szentség, mit jelent számunkra Krisztus teste és vére. Tehát minden szentmisében, a Szentlélek erejében a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik, majd az áldozás során Krisztus euharisztikus testében részesedők átformálódnak, Krisztushoz hasonulnak. Ezek a változások előre mutatnak arra a végső nagy átalakulásra, amely a test föltámadásában és a kozmosz újjáteremtésében valósul meg. Az euharisztia középpontja a teremtés Isten dicséretének, táplálója, a feltámadásunkba, a kozmosz végső átalakulásába vetett reményünknek, valamint forrása a természetest megóvó elköteleződésünknek. Tehát ugye volt, tehát az euharisztiában ilyen módon tudunk Krisztusról gondolkozni, ilyen módon tudunk mélyére hatolni az euharisztia misztériumának, az oltári szentség misztériumnak a mélyére, hogy ott fölismerjük Jézus Krisztust, aki meghalt értünk, de föltámadt, felismerjük Jézus Krisztust, aki meg akar bennünket újra és újra, napról napra erősíteni. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk.
Hegyeken járva nézz szét, kérdezd az erdőt, miért szép a virágok szírma. Talán mert kelyhük megnőtt, fejük eléri a felhőt, mint városok tornya. Ne hidd, mert a kis virág arca úgy szép, a nagy vidéken járva nézz szép, kérdezd az erdőt miért szép, a virágok szírma. Talán mert kelljük megnőtt, fejük eléri a felhőt, mint városok tornya. A kis virág arca úgy szép, a nap elé tárja létét, hogy szebb legyen a rét.
Folytatjuk még egy pár percig itt a Mári Rádióban a hittanóránkat. Még van egy kis idő, hogy a kedves hallgatók telefonáljanak, és hozzászóljanak az adás gondolatához, az adás témájához, az oltári szentséggel való kapcsolatunkhoz. Erről tudunk egy kicsit beszélgetni. Addig is, amíg még jön egy-két telefonáló talán, hogy a mai evangéliumot vegyük egy picit elő, majd részletesebben a 2 órakor kezdődő műsorban gondolkodhatunk róla közösen, hogy a 10 szűz története a mai evangéliuma a folyamatos olvasásban, ugye nemrégiben Edith Steinnek az ünnepén szintén ez volt az evangéliumi szakasz, erről gondolkodhattunk már közösen, és talán egy olyan szempont, vagy egy olyan gondolat lehet itt ennek kapcsán, hogy gyakran előkerülő evangélium kapcsán, hogy mi az, ami újat tud mondani nekünk az evangélium, és talán most mai napon számomra egy picit ez a várakozás, vágyakozás gondolatköre állt elő, fogalmazódott meg, hogy várakozni a vőlegényre, akkor tudunk igazán várakozni valamire, ha van bennünk vágy elnyerni azt, amire várakozunk, van bennünk vágy belépni a mennyegzőre, akkor megfelelően fogok rá készülni, akkor megfelelően fogom tenni a dolgomat, és igyekezni arra, hogy készen legyek, amikor megérkezik a vőlegény, és ez a várakozás, vágyakozás, ez tud bennünk újra és újra épülni, megfogalmazódni. És talán lehet egy picit az iskolát kezdő fiatalokat arra biztatni, hogy vágyakozzanak valami újra, valami új ismeret megszerzésére. Vágyakozzanak arra, hogy valami széppel találkozzanak, valami szépet tudjanak megtenni, valami szépet, valami újat tudjanak tanulni, és akkor bizonyára szép, meg értékes lesz az a tanév, az a munkaév, amelyet most elkezdünk. Mi felnőttek is megfogalmazhatjuk a vágyunkat, hogy mit szeretnénk ebben az új munkaévben megvalósítani, elérni, mi az, amiben egy kicsit szeretnénk alakulni, formálódni, változni egy-egy kapcsolatban, a szeretetünk kifejezésében, sok minden egyébben, ami egészen közel állhat hozzánk, és egészen apróságnak tűnik, de mégis meg tud bennünket erősíteni a szeretetben, meg tud bennünket erősíteni abban, hogy merjünk odafigyelni a Szentírás üzenetére, merjünk odafigyelni a Szentmisén elhangzó szavakra, elhangzó gondolatokra, és így tudunk megerősödni Krisztus szeretetében, így tudunk megerősödni mindabban, ami fontos a számunkra, mindabban, amit fölismerünk a magunk útjának, hogy majd az utunk végén készen várjon bennünket Jézus Krisztus a megváltó, és befogadjon bennünket abba az országba, ahová mindannyian vágyódunk, ahová mindannyian vágyakozunk. Kedves testvérek, Önök a Mári Rádiót és benne a pénteki hittanorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.